Kedves hallgatóink! A Reformáció napja alkalmából Steinbach József református püspök valhitéről.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Steinbach József református püspökkel Prontai Vera beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Steinbach Józsefet, aki a Dunántúli Református Egyházközség püspöke. Azért hívtuk el ide a Mária Rádióba egy rövid beszélgetésre, hogy megossza a hallgatóinkkal a kedvenc szentírási idézetét, igéjét.
A Filippi levéle 4. fejezetének 4. verse, amelyben számomra összegződik az evangélium. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek.
Mikor találkozott először ezzel az igehellyel? Mi volt ez a konkrét esemény az életében, amikor szembesült ezzel?
Gyakorlatilag mióta olvasom a Szentírást meghatározó, már hittanos koromban aranymondásként, talán az emlékeimben kutakodva, alsó tagozatos koromban találkoztam ezzel az igével, ami már akkor is gyerekként feltűnt, hogy ilyen röviden, lényegre törően kifejezi azt, ami a Szentírás üzenete. Persze azért ez a summázat, ez később tudatosodott bennem, ahogy olvastam, majd tanulmányoztam a Szentírást, hogy mennyire fontos az öröm az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is, a teljes Szentírásban, és hogy az Isten az öröm istene, nem a rajongás istene, de a józanság lelkétől vezettetett öröm istene. És az örömről természetesen nem csak az egyes hívő ember életében beszélhetünk, hanem egy közösség életében is. Sőt, nagyon fontos lenne, hogy az Isten földön járó népének az életében, szolgálatában, jelenlétében tükröződjön és tetten érhető legyen ez az öröm.
Amikor a református közösségre gondolunk, akkor van-e ott olyan esemény, vagy volt-e ott olyan élménye, amikor ezt az örömöt együtt tudták átélni?
Hát akár pápán, egyházvezetőként, akár lelkipásztorként a saját gyülekezetemben, Balaton-Almádiban sokszor átéltem ezt az örömöt. Például, hogy konkrétumokat mondjak, egy istentisztelet után, amikor azt érzem, ezt alázattal mondom ugyan, hogy Isten lelke által valami megszólalhatott az igehirdetésben, az Isten üzenetéből, az Isten akaratából, az evangéliumból, és közben megtapasztaltuk az Isten jelenlétét, ez valami kimondhatatlan öröm. Főleg amikor azt érzem, hogy a gyülekezet jön velem, hogy miközben az igére figyelünk, és az Isten tisztelet titkát átéljük, közben, közösségé formálódva együtt tapasztaljuk meg ezt az örömöt. Tehát az Isten tisztelet élmény, a templom élmény, az Isten közelsége, az Isten népével való együtt dobogás, az mindenképpen egy öröm. Persze maga a szolgálat a hétköznapokban keresztényként jelen lenni a világban, ebben a mai változó, felgyorsult világban, ahol azért valljuk meg őszintén, hogy tele van az életünk kőkemény konfliktusokkal, és azért farkas törvények uralkodnak körülöttünk. Nagyon nagy öröm megtapasztalni azt, hogy az Isten ad erőt, bölcsességet, vezetést a hétköznapi körülmények között is keresztényként viselkedni. Ha nem bukunk el, ha ez sikerül, akkor az mindenképpen egy öröm. Persze minden szolgálat a keresztény lét önmagában sok-sok örvendezésre ad okot, akár a házasságban, akár a családban, akár a gyülekezeti munkában, a mindennapokban megélve ezt.
A mai társadalom nem az öröm társadalma. Hogyan tudjuk mi ezt a keresztény örömöt átadni egymásnak, vagy átadni az embereknek?
Hát igen, nem az öröm társadalma, számtalan dolog miatt nem az, bizonytalan körülöttünk a világ, nem tudnak az emberek előre tervezni, ezért tele vannak félelemmel, aggodalommal, és ami még nagyobb baj, hogy mi keresztjének, én most magunkról, reformátusokról beszélhetek legitim módon, sokszor érzem azt, hogy rajtunk keresztényeken sem látszik az első szeretet tüze, az öröm, a reménység, folyamatosan panaszkodunk, sokszor ige hirdetésekben is. Nem az öröm, nem a reménység a végső konklúzió, hanem valami csüggedés. Ez nem jól van így, mert ha mi nem tudunk Krisztusba vetett hittel és bizonyossággal ebből fakadóan örülni és reménységet közvetíteni, a hétköznapokhoz erőt közvetíteni a mindennapi embereknek, akkor egyszer nem töltjük be a küldetésünket, hiszen az a feladatunk, hogy mi akkor örömet kaptunk Jézus Krisztus feltámadása által, hogy ez az öröm túl csordul rajtunk mások felé. De az apostol mondja az egyik helyen, Korintusi második levél 7. fejezetében, a 4. versben, hogy minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Tehát a keresztény öröm az egy olyan öröm, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, amely körülményektől független öröm. Tehát ha belemennénk a Filippi 4:4 magyarázatába, ezt az örömöt úgy lehetne definiálni, hogy az Úrban való öröm, tehát Krisztus feltámadásából következő öröm, mert tehát ez az evangélium, hogy a legnagyobb ellenséget, a halált Isten Krisztusban legyőzte, megoldotta életünk legnagyobb problémáját, amiből valljuk meg egyébként minden félelem, aggodalom, pótcselekvés, a mai világban rohanás fakad, jaj, nincs időnk, ide nekem a világot, de azonnal, mert most akarom elfogyasztani. Van örök élet, márpedig ez az evangélium, hogy van, akkor ez kihat erre földi életre, tehát lehet lassabban, értelmesebben, jobban átgondoltabban, nagyobb szeretettel, nagyobb önátadással, és ez az öröm minden körülmények között, a nyomorúságban is velünk van, mert nem az adott helyzetből, hanem a Krisztusba vetett hitünkből táplálkozik. Gyökösi Endre így mondja, hogy mégis öröm. Körülményektől független öröm, ezért mondja az apostol, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mindenkor lehet örülni. Ha egy példát szabad ezzel kapcsolatban elmondanom, hogy miért fontos ez a mindenkori öröm, nyomorúságom ellenére tele vagyok örömmel, és ez határozza meg a szolgálatomat. Én Csontvárit nagyon szeretem, a festményeit, és mindig gondolkoztam azon, hogy mi a titka ennek a festőnek, és Pécset járva, eredetiben látva ezeket a képeket, megálltam a magányos cédrus előtt, mindenki számára ismert ez a festmény, és ott ültem fél órát, és néztem ezt a képet. Egy domb tetején egy magányos cédrusfa áll, ez a témája a képnek. Tehát maga a téma igazából az árvaság, a magányosság, az elhagyatottság, egyedül vagyunk. És mégis, Csontvár olyan remek, gyönyörűséges, élénk színekkel festette meg ezt a képet, hogy mégsem az egyedül létről, hanem ennek ellenére reménységről beszél. Körülményektől független öröm. Ez az öröm, ez az evangélium, és ettől csodálatos keresztjének lenni.
Azon gondolkodtam itt közben, hogy a nem hívő emberekkel ezt az örömet hogyan tudjuk mi megértetni. Tehát mit jelent, hogyan tudom átadni egy hitetlen embernek Krisztus feltámadásának örömét?
A mai világban különösen úgy, hogy, és ezzel nem közhelyet akarok mondani, hitelességgel, hiteles élettel. Tehát ez az első, a legfontosabb missziói eszköz, hogy hiteles vagyok. Az örömömben is. És ez az öröm nem egy rajongó öröm, ahogy említettem, tehát a hívő ember is két lábbal a földön jár, látja a problémákat, a realitások talaján jár, de hittel előre tekint, miközben állandó kapcsolata van az élő Istennel, és ez az öröm, ha ránk tekintenek, látszik rajtunk. Isten tisztelet végén mindig kezet fogok a testvérekkel, és van egy testvérünk, aki állandóan rám mosolyog, és egyszer nem állhattam meg mondani neki azt, hogy annyira jól esik magára rátekinteni, kezet fogni, mert átad valami örömöt, felvidít. Tehát hitelesnek lenni a kereszténységünkben, és abban is, hogy látszik rajtunk az, hogy igen, nekünk van békességünk, rendben vagyunk Istennel, önmagunkkal és a világgal, tükröződik rajtunk ez az öröm, amely egyszerre benne van a mindennapokban, de mégis hitáltal fölötte van azoknak, mint amikor egy hídon állunk, és látjuk, hogy sok-sok minden örvénylik, és igen, erről tudunk, de mi Krisztusban ott vagyunk a hídon, megváltott emberek vagyunk, és az emberek észreveszik, ha ez látszik rajtunk, őszintén, valóságosan, mesterkéltség nélkül. Tehát a hitelesség az egy rendkívül fontos eszköz, hogy ezt az örömöt, és egyáltalán az evangéliumot kommunikálni tudjuk a világ felé. És még egy mondat erről a örömmel teli hitelességről, hogy ez nem azt jelenti, hogy én tökéletes vagyok. Tehát minden nem eltitkolt bajom és nyomorúságom ellenére, amiről lehet, hogy mások is tudnak, tehát nem egyfajta képmutatás, ennek ellenére hitelesnek tartanak az emberek, ez rendkívül fontos. Ma az egyik alapvető, legalapvetőbb missziói eszköz a hitelesség, és nyilván adott pillanatban szólni, mondani, bizonyságot tenni a krisztusi öröm evangéliumáról, mert vannak olyan kajroszok, olyan helyzetek, amikor mondani kell. Nem akkor, amikor mi akarjuk. Senkit nem kell tukmálni, senkit nem kell gyomortaposni, senkit nem kell akarni meggyőzni, hanem hitelesen jelen lenni, és az emberek egy adott ponton rá fognak kérdezni erre. És erre a válasz aztán a krisztusi öröm, a krisztusi megváltásból fakadó evangélium és örömhír. Mi az, hogy mindig fordítva csináljuk, hogy mondjuk, sokszor szent tapintat nélkül, és az emberek elriadnak. Én is olyan vagyok, ha valamit rám akarnak erőltetni, akkor szinte ösztönösen bezárok. Jelen lenni, szolgálni, krisztusi módon jelen lenni, ezzel a krisztusi örömmel, és rá fognak kérdezni az emberek. És erre a válasz az evangélium, ez igazából a misszió logikája, és egy Leslie Newbigin nevű missziológus, Evangélium a Pluralista Társadalomban című művében hangsúlyozta, hogy a bibliai bizonyságtétel az örömhírről mindig így szólalt meg. Lám, mennyire szeretik egymást keresztények. Ott van a szívükben, az arcukon, az egész életükön ez az evangéliumi öröm, az örök élet. És erre nem lehetett nem rákérdezni, és erre a kérdésre válaszként hangzott fel mindig a Szentírásban az evangélium. Tehát valahogy így lehetne ma, különösen a 21. században, egy változó világban kommunikálni az evangéliumot.
A hivatásában ez hogyan jelenik meg?
Sokféleképpen jelenik meg, és nem mondom, hogy könnyű ezt természetesen megvalósítani a szolgálatban. Ha lelkészként válaszolok erre a kérdésre, és nem egyházvezetőként, mert talán a kettőt azért valamilyen formában külön kellene választani, bár egy egységet képez természetesen, tehát nem válik el egymástól, de mindenképpen egymásra épül, mert más a funkciója az egyiknek és a másiknak. A gyülekezeti szolgálatban nálunk reformátusoknál nagyon fontos centrális szerepe van az ige hirdetésnek, az ige magyarázatnak, nyilván máshol is. Az erre való becsületes, nagyon komoly felkészülés az egyik nagyon fontos szempont. A másik pedig, hogy legyek lelki pásztor. Pásztora a nyájnak. Éljek együtt a gyülekezeti tagjaimmal. Ismerjem őket. Számon tartsam őket. Nagyon szeressem őket. Egy olyan közösséget hozzunk létre a munkatársainkkal együtt, ahol jó jelen lenni, ahol megpihenhetnek, ahol erőt nyernek, ahol feltöltődnek a hétköznapokhoz, Isten közelében, az ige közelében, és az egymással való közösségben. Tehát a pásztoráció, ez egy rendkívül fontos dolog, hogy az embereket örömre hangoljuk, és az evangéliumot kommunikálni tudjuk, és megint csak a saját egyházamról beszélve, talán itt van a legnagyobb hiányosságunk. Naponta könyörgök azért, hogy Urunk, adj nekünk elhívott lelki pásztorokat, elhívott papokat, akiket te tettél alkalmassá, és akik azt csinálják, ami a dolguk, és erre odaszánják az életüket. Tehát jól értsék, amit mondok, elsősorban lelki pásztorok, nem intézményvezetők, nem menedzserek, nem kulturális programszervezők, hanem lelki pásztorok. Minden más is fontos, de ez az első és a legfontosabb, és így ige hirdetők. És itt kapcsolódok az, amivel ezt a feleletet kezdtem, hogy egyházvezetőként pedig ezért dolgozunk, hogy amennyire az úremberi eszközeiként ezt tehetjük, hogy felkutassuk és hívogassuk azokat az embereket, akiket valóban elhívott az Úr erre a szolgálatra.
Hogyan lehet őket hívogatni, vagy hol lehet őket megtalálni?
Hát elsősorban az egyházi iskoláinkban, legfőképpen, hiszen ott van olyan rálátásunk a felnövekvő generációra, akik a hitoktatók által, a tanáraik által vezettetve vannak, illetve hát mi magunk is látjuk, sőt, ők maguk kinyilvánítják, hogy lenne erre affinitásuk, és akkor lehet ebben őket erősíteni, terelgetni. És emellett hát természetesen a gyülekezeteinkben, a gyülekezeti lelkipásztoroknak a felnövekvő generációt azért ezzel a szemmel is vizsgálni kell. Hát emlékszem, hogy amikor én kaptam az első impulzusokat, noha mindig éreztem, hogy nagyon szívesen végeznék ilyen szolgálatot, de ha nincs ott mellettem az akkori lelkipásztorom, aki e felé vezetett, tényleg, ahogy az előbb mondtam, szent tapintattal, és egy adott ponton ezt konkrétan is felvetette nekem, mert én magam talán nem is merészeltem volna, hát hogy jövök én ahhoz, hogy ilyenre gondoljak. Ha ez a bátorítás nincs, akkor lehet, hogy nem itt vagyok, de hát hiszem, hogy az Úristennek ez volt az akarata, és ezeket az emberi eszközöket odaállította mellém.
2012-ben hány ember választotta ezt a hivatást?
Hát nálunk a református egyházban más a helyzet. Azt kell, hogy mondjam, hogy túlképzés van ezen a területen nálunk. 4 teológiánk van, és a határon túli teológiákról is többen az anyaország gyülekezeteibe jelentkeznének szolgálatra, bár ez a tendencia azért egyre kisebb most már. És a Magyarországi Református Egyháznak a 4 teológia bőven lefedi azt az igényt, ahány életképes gyülekezetünk van. Sőt, ahogy mondtam, túlképzés van ezen a területen, hála Istennek, hogy lelkész hiányról már nem beszélhetünk. Inkább úgy kell fogalmaznom, hogy az alkalmas ember van kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Tehát nem biztos, hogy mindenki úgy elhívott, és azért van teológián, ahogy azt az Úr az ő előre kigondolt rendelésében elénk tárta.
Ezt azért nagyon nehéz lehet kezelni.
Nagyon nehéz kezelni. Nyilván mi emberi döntéseket hozhatunk imádságos szívvel, hiszen van egy belső elhívás, ez a vocatio interna, ezt mindenki maga érzi, ha emberi bátorítása is, de jelentkezik erre a hivatásra, és a vocatio externa, ami viszont a mi felelősségünk, amikor az egyház rámondja, hogy igen, te érzed, hogy erre hivatattál el, de a tanulmányaid és egyéb faktorok alapján az egyház is alkalmasnak talál téged arra, hogy ezt a szolgálatot végezd. Ez egy nagy felelősség. Nálunk a református egyházban egyébként éppen ezért külön vált teológiát bárki elvégezheti, kap egy diplomát, de utána kell teljesíteni még segédlelkészi évet, kell teljesíteni bizonyos vizsgákat, és utána meg kell állni az úgynevezett egységes lelkészképesítő bizottság előtt, amelyben mind a 4 teológia képviselő és az egyházvezetők jelen vannak, és ők mondják ki azt, hogy az illető, aki egyébként teológus lelkészi diplomával mondjuk rendelkezik, ezen a szakon végzett, református lelkésznek is alkalmas, mert a gyakorlat során is ezt megmutatta, meg személyiségében is alkalmas, és így kaphat református lelkész oklevelet, és 2 éve indítottuk be ezt a rendszert. Voltak olyanok, ó, hát ez már csak egy formaság, és amikor 6 emberről mondta ki először az Egységes Lelkész Képesítő Bizottság, hogy még várjon, még érjen, nem kaphat református lelkész oklevelet, akkor látták azt, hogy igen, ez egy nagyon fontos mérce, mert itt dől el, hogy az egyház ordinálja őt erre a szolgálatra, vagy sem.
Református püspökként milyen célkitűzések állnak ön előtt a közeljövőre nézve?
A dunántúli református egyházkerület szép nagy területen fekszik, Baranyát és Tolnát leszámítva ide tartozik a földrajzi Dunántúl. Sok intézménnyel, sok gyülekezettel, noha szorványban vagyunk ezen a területen. A legfontosabb feladatunk az, hogy a nagyvárosokban és a kisvárosokban erősítsük a jelenlétünket, hiszen tapasztalható egyfajta mobilizációs irány, a falvakból a városokba költöznek az emberek, és hát meg kell találni ezeket az embereket a városokban is. Ez nem kis feladat, tehát a minnyájunkról beszélek, a falvakból városokba áramló reformátusokat. Ahogy az örömről szól ez a beszélgetés, örömmel végezzük ezt a szolgálatot, sőt az egyházkerület nagyon komoly anyagi ráfordítást is eszközölt, hogy ezt a szolgálatot erősítse. A másik a pásztoráció, rengeteget látogatjuk a gyülekezeteket. A szolgálatom kezdetén meglátogattuk az összes lelkipásztort, gyülekezeteket, intézményeket folyamatosan, hogy amit gyülekezeti lelkészként próbáltam megvalósítani, azt a személyes kapcsolatok fontosságát egyházvezetőként is szeretném érvényesíteni.
Mit üzen a hallgatóknak, hogy miért érdemes ezt az örömöt megtalálni, keresni és megtartani?
Ha megtaláljuk ezt az örömöt, én úgy tapasztalom, hogy ez kegyelmi ajándék, ez felülről van, felülről adatik. Persze, ahogy említettem ebben a beszélgetésben, emberi eszközökön keresztül. Hát enélkül az öröm nélkül nem lehet teljes ember életet élni. Az ember az élő Istenre való rátalálásban tapasztalja meg az életének az igazi értelmét. Azt, hogy végre úton van, és a jó úton van, mert azért ezt hadd mondjam el, és ez is örömteli felfedezés, hogy egy olyan világban és egy olyan Európában, ahol mindent relativizálni akarnak, és ahol nem lehet, és ezt kellő tisztelettel mondom, nem lehet kimondani azt, hogy ez jó, ez rossz, ez igaz, ez hamis, szeljes, ez helytelen. A Szentírásnak egyértelmű tanítása az, hogy van út, és Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és vannak fix pontok, igazodási pontok, és ez egy hatalmas öröm, amikor az ember ezt az igazodási pontot megtalálja, és tudja, hogy úton van. Ezzel nem azt mondja, hogy nála van az igazság, félre ne értsük, Krisztus az igazság, és mi egy életen keresztül az ő vezetését követve, hát imitáció Kriszti, Krisztus követése, akarunk ezen az úton maradni, ezen az úton járni. Hatalmas öröm, mert közben az életünk megtelik tartalommal, és ez az út a megérkezés fele visz. Egészen bizonyosan, mert lesz megérkezés az üdvösségben, az Isten országának a teljességében, és még egy nagyon fontos gondolat, hogy mert ezzel az örömmel másokat is örömre tudunk hangolni, ez a keresztény szolgálatnak a lényege.
Steinbach József református püspökkel Prontvai Vera beszélget.
Mária Rádió. A Mária Rádió budapesti szerkesztősége várja olyan önkéntesek jelentkezését, akik hetente meghatározott napon adminisztratív és szervezési feladatok ellátásával segítenék a Mária Rádió működését. Plébánosi ajánlással ellátott jelentkezéseket az erzsebet@mariaradio.hu címre várjuk. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.